Hatodik fejezet. Eltekintve azoktól az ellentétes érzésektől, amelyek Quentint az elmúlt nap folyamán oly nagy próbára tették, a testi fáradtságok is annyira kimerítették, hogy végre is mély álomba merült, amelyből csak jó későn ébredt föl. A házigazda belépése ébresztette föl, aki nagy és hosszadalmas bevezetés után tudtára adta neki, hogy a városban különféle hírek vannak forgalomban, amelyek az ő személyével vannak kapcsolatban. Isabella gróf kisasszony fölkelt már? Kérdezte Quentin az ágyból hirtelen kiugorva és sietve magára öltve ruháját.
Ő már talpon van és ott várja önt türelmetlenül a szobájában, felelte Pavillon. Mindenáron tudni akarja, hová viszi magával, de azért remélem, hogy a reggelit még együtt költjük el.
Miért nem mondotta meg ezt korábban Pavillon mester? Kérdezte Quentin szemrehányó hangon.
Csak nyugodtan, kedves barátom, csak nyugodtan. Én azt hiszem, hogy semmit sem mulasztottam el. Pedig még volna valami mondani valom, ha tudnám, hogy türelmesen végighallgat.
Hát csak gyorsan kivele, én meghallgatom nyugodtan. A derék témár mester ezután körülményesen elmondotta, hogy leánya Gertrud nagyon szeretné, ha Quentin ruhát cserélne, mert a városban szerte azt beszélik, hogy a Croy grófnők zarándok ruhában vonulnak végig az országban egy skót testőr kíséretében, pedig az egyik grófnőt az éjszaka egy cigány társaságában látták, amint a Schönwald kastély felé tartottak, mikor a lüttichi polgárok onnan már kivonultak. Az a cigány állítólag azt is mondotta volna, hogy Quentinnek nem volt üzenete sem a lüttichi polgárokhoz, sem Vilmos Márk gróf számára, hanem egyszerűen megszöktette az egyik gróf kisasszonyt, akivel most mint szeretője utazza be az országot. Ezek a hírek ma reggel érkeztek Lüttichbe, és a városházán most azon törik a fejüket, hogy voltak éppen mit is kéne hát csinálni.
Mert hát őszintén szólva, tette hozzá a derék tímár mester, noha Vilmos Márgróf kisé szigorúan bánt is el a püspökkel, alapjában véve, ő mégiscsak jó szívű ember, persze, ha nincs berúgva. És egyedüli hadvezér, aki nekünk védelmezünk lehet a burgundi herceggel szemben. A dolgok mai állása mellett pedig, és ez az én véleményem is, nem szabad vele kenyértörésre vinni a dolgot, mert már nagyon belemelegedtünk a harcba, amelyet most már folytattunk kell.
Hát, Gertrud leányának ajánlata helytálló, felelte Quentin, aki e szavakból teljesen megértette az érdemes városi magisztrátus magatartását. Menekülnünk kell, mégpedig áruhában és tüstént. Azt hiszem azonban, hogy az önök titok tartására és segítségére azért számot tarthatunk.
Tökéletesen, felelte az érdemes tímármester. Sohasem fogom elfelejteni, hogy ön az életemet mentette meg az éjszaka kétszer is. Egyszer abból a szűk páncélból szabadított ki, másodszor pedig az ördögi, szakállas vatkan karmai közül mentett meg engem. Olyan hű leszek önhöz, mint a kés pengéje a markolatához. Ahogy a mi késeseink mondják, pedig azok a világ első mesterei a késgyártásnak. Hogy pedig ennek tanújelét adjam, jöjjön csak velem, Ijász úr.
Pavillon ekkor Quentint bevezette a saját hálószobájába, és ott egy falba illesztett titkos szekrényt mutatott neki, melyben több vas kazetta volt elhelyezve, ezek egyikét kinyitva felszólította Quentint, hogy csak markoljon bele bátran a rengeteg sok aranypénzbe, amely most feléje csillogott. Quentinnek sem kellett kétszer mondani, mert a Plessyből magával hozott összeg bizony már elfogyott, és további útra pedig pénz nélkül nem indulhatott. Lelkifurdalás nélkül vett ki tehát 200 aranyforintot, amivel a derék tímár mester lelkén is nagyot könnyített, aki ezzel kiegyenlítettnek tekintette Quentin iránt való tartozását, és amit kártérítés gyanánt tekintett a változott körülmények miatt Quentintől megvont barátságáért. Miután Pavillon a szekrényt ismét gondosan bezárta, levezette Quentint a társalgóba, ahol már ott találta Isabellát flamand leánykának öltöztetve, körülötte ott szorgoskodott a csinos Gertrud, aki még mindig talált valami igazítani valót a ruhán, és Isabellát oktatta ki, hogyan kell ebben a szokatlan ruhában viselkednie.
Señor Quentin, szólalt meg Isabella kezét Quentin felé nyújtva, itt kell hagynunk ezeket a derék embereket, ha nem akarjuk őket is bajba keverni. Önnek is ruhát kell cserélnie, ha ugyan továbbra is kísérőm akar maradni, és ha egy ilyen szerencsétlen teremtés barátságát még mindig nem unta meg.
Akár a világ végére is elkísérem, Isabella, felelte lelkesülten Quentin. Csak hogy lesz-e elég ereje a további küzdelemre,
és az éjszakai rémes események... Ne, ne is emlékeztesse rá, Quentin! Vágott közbe Isabella kezével takarva el szemét. Mint valami gyötrelmes álom vonul el szemem előtt a képe. És hogy van a szegény püspök? Sikerült neki elmenekülnie?
Quentin megnyugvással értette meg Isabella e szavaiból, hogy a főpap szomorú sorsáról nincs tudomása, mert annak kivégzését, ami Vilmos Mark Gróf egy kéz legyintésére történt, rejtek helyéről nem láthatta. Pavillon már éppen beszélni akar, de Quentin egy kéz legyintéssel elhallgattatta, és ő nyugtatta meg Isabellát azzal, hogy az ég majd csak megsegíti a derék főpapot. Arra a kérdésére pedig, hogy hová és merre szeretne menni, Isabella azt felelte, hogy legszívesebben zárdába vonulna vissza, ha attól nem félne, hogy ott sem érezhetné magát teljes biztonságban.
Hát, bizony Lüttich környékén magam sem tudnék megnevezni ilyen alkalmas zárdát, jegyezte meg Pavillon. Mert ez a Margrove, bár derék hadvezér is, és hű szövetségesünk, durva erkölcsű ember, aki a zárdák iránt éppen nem viseltetik tisztelettel.
Isabella és Quentin immár útra készen elbúcsúztak a derék vendéglátó családtól, mely alkalommal kiváltképpen Gertrude tanúsított őszinte érdeklődést a távozók sorsa iránt, ami Isabellát mód fölött meghatotta.
Bátorság, súgta oda Gertrude Isabellának a búcsú pillanatában. Imádkozzék és bízzék az égiek segedelmében. Én ebben a derék kísérőben teljesen megbízom, de azért gondoskodtam ám egy másikról is.
És itt mélyen elpirult a csinos Gertrude.
De ne szóljon ám erről az apámnak. Vőlegényemet, Hans Glovert odarendeltem a keleti kapuhoz, hogy kísérje el önöket egy darabon, és ráparancsoltam, hogy addig ne kerüljön a szemem elé, amíg jó hírt nem hozhat önök felől.
Isabella bensőséges szeretettel ölelte magához a derék polgár leánykát, és mindketten elpirultak, amikor Quentin, a derék Peterkintől kapott flamand paraszt legény gúnyájában megjelent, és az indulás sürgette. Mabel mama két hatalmas lovat kerített elő valahonnan, és boldog volt, amikor két vendégét nyerekbe szállani látta. Szívesen látta ugyan őket, de most mégis szívesebben látta távozni féltvén házát a városban keringő pletykáktól. És hogy még bizonyosabban elősegítse távozásukat, megbízta Peterkint kísérni el vendégeit a keleti kapuig, de úgy ám, hogy ő előre lovagol és színleli, mintha nem ismerné őket. A derék Pavillon és Ruszláé aláírásával ellátott útlevél segélyével Quentin és Isabella akadály nélkül távozhattak a városból, és Peterkintől rövid, de meleg szavakkal búcsút véve folytatták útjukat. Alig haladtak azonban néhány lépéssel tovább, szürke lovon egy izmos, fiatal legényke csatlakozott hozzájuk, aki mint Pavillon Gertrude vőlegénye, Hans Glover mutatkozott be nekik. Hans csinos képű, derűs tekintetű flamand legényke volt, aki készséggel ajánlotta föl szolgálatát, és nyomban az iránt érdeklődött, hogy van-e előre megállapított úti tervük.
Vezessen el bennünket a Barbanti határon fekvő legközelebbi városig, felelte Isabella.
Ön tehát előre elhatározott cél felé törekszik, Isabella? Kérdezte Quentin, most franciára fordítva a beszélgetést, hogy Hans meg ne értse.
A jelen körülmények között minél hamarabb biztos helyre akarok jutni, felelte Isabella, még akkor is, ha ott fogság vár rám.
Fogság? Kérdezte Quentin megütközve.
Úgy van, esetleg fogság, de gondom lesz arra, hogy ön ezt a fogságot elkerülje, Quentin.
Ó, hát velem ne törődjék, Isabella. A fő az, hogy én önt biztos helyen tudjam.
Igen, önnek, mint barátomnak, mint hű védelmezőmnek, folytatta Isabella kissé emelkedettebb hangon, miután Hans irántuk való kíméletből, hogy bizalmasabban beszélgethessenek, néhány lépésnyire előre lovagolt. Bevallom, hogy visszatérek a hazámba, a burgundi herceg védelme alá. Rossz tanácsra hallgattam, amikor kivontam magam az ő gyámkodása alól, és helyette a cselszövő, az álnok Lajos király védelme alá menekültem.
Ön tehát arra is elhatározza magát, nem de, hogy a felesége lesz Campobasso grófnak, a burgundi herceg méltatlan udvaroncának? Quentin közöbös hangon beszélt ugyan, de azért kiérzett belőle az a halálos aggodalom, amely most kínozza, mintha az élete függne attól a választástól, amit most Isabellától kapni fog.
Nem, Quentin, nem leszek a gróf felesége, felelte Isabella, fölemelkedve a nyerekben. Burgundiának minden hatalma kevés ahhoz, hogy egy Croy grófnőt ennyire megalázni tudjon. Elveheti birtokaimat, becsukkathat zárdába, tehet velem bármit, de Campobasso felesége mégsem leszek.
Na de van-e rosszabb sors a vagyon elkobzásnál és a fogságnál, felelte Quentin?
Ó, gondolja meg Isabella.
Amíg egy megbízható védelmezőt érez az oldala mellett, aki kész az életét is feláldozni önért, és ezer veszedelmek között elvezeti önt Angliába, Németországba, vagy éppen Skóciába, ahol biztos menedéket találhat. Ne dobj el magától könnyelműen a szabadságot, az ég legkegyesebb ajándékát.
Isabella szomorú mosolyjal ajkán hallgatta Quentin lelkes szavait a szabadság dicséretéről, majd rövid hallgatás után így felelt.
A szabadság kizáróan a férfit illeti meg. A nőnek mindig védelmezőre van szüksége, mert ő maga védtelen.
Védelmezőre van tehát szükségem. De hol találok én ilyen védelmezőt?
A könnyű erkölcsű Eduard angol királyban, vagy az iszákos német császárban?
Avagy Skóciában keressem?
Ó, Quentin, hogyha én az ön testvére lehetnék, és nekem az ön sokat emlegetett hegyes dombos hazájában biztos menedéket tudna nyújtani, ahol az én megmentett csekély értéktárgyaim révén magamnak nyugodt otthon tudnék teremteni, ahol elfelejthetném a reám kimért szomorú sorsot, és ha tudna számomra ajánlani egy olyan nemes férfiút, akinek a szíve is olyan hű tudna lenni hozzám, mint a kardja, akkor Quentin, szó lehetne arról is, hogy én a férfiú kedvéért elviselném a gáncsot is, amely okvetlenül elérne engem abban az esetben, ha vándorlásomat tovább folytatnám.
A meghatottságtól reszkető hangon elmondott szavak végtelen örömmel töltötték el Quentin szívét, lelkét. Egy pillanatra elgondolkozott, vajon tudná-e Skóciában Isabella számára menedékhelyről gondoskodni, de azután felmerült előtte a szomorú valóság képe, és ekkor megértette, hogy nemtelen cselekedet lenne részéről, ha Isabellának egy olyan távoli célt mutatna, ahová őt elsegíteni nem áll módjában, sőt, igazi menedékhelyről sem tudna számára gondoskodni. És ennek hatása alatt így felelt.
Ó, lady, becsületem és adott lovagi esküm ellen cselekednék, ha önt azzal a reménnyel kecsegtetném, hogy Skóciában annyi hatalmam van, hogy én önnek más védelmet is tudnék nyújtani annál, mint amit nyújthat ez a két kar, amelyet ön e pillanatban maga mellett érezhet.
Vér rokonom nekem ott már nem él. Innerquarry lovas katonái éjnek idején rohamozták meg a kastélyunkat, és legyilkolták az egész családomat. Ha otthon volnék is, ellenségeim annyian vannak, hogy azokkal szemben én tehetetlen vagyok. És hogyha maga a király igazságot akarna is tenni az ügyemben, erre nem merne vállalkozni, mert ez esetben egy olyan hatalmas hűbér urat találna magával szemben, aki 500 lovassal tud kivonulni ellene a síkra.
Ó, ezen a földön tehát nincs egyetlen olyan zug, ahol elnyomatás ne volna. Az ön sziklás hazájától kezdve az én dúsan termő német alföldi hazámig, jegyezte meg Isabella fájdalmas mosolyal.
Szomorú igazság, felelte Quentin. Hazámban az oglivék éppen olyan förtelmes jeleneteket rögtönöznek, mint itte környéken a szakállas vatkan és rablótársai.
Hát ne beszéljünk tehát többet Skróciáról, mondotta Isabella, amit különben is csak tréfából említettem meg. Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen becsületesen őszinte volt hozzám akkor is, amidőn esetleg az ön érdeke lett volna, hogy a való igazságot elhallgassa. Nincs tehát más hátra számomra, mint elfogadnom azt a védelmet, amit a legelső jellemes zászlós úr ajánl föl nekem, aki a burgundi herceg híve, akinek én most a gyámsága alá helyezem magamat.
És miért nem akarja önállósítani magát a saját birtokán? Kérdezte Quentin. Hiszen Tourban még ez volt a szándéka. Miért nem gyűjti maga köré atya hűbéreseit, és miért nem köt inkább előnyös szerződést a burgundi herceggel ahelyett, hogy kénye kedvére megadja magát neki? Pedig bizonyára akadnának vitéz férfiak, akik küzdenének az ön igazságos ügyért. Egy ilyen férfit magam is ismerek, aki példaadás okából akár az életét is feláldozná önért.
Ó, ez a terv, felelte Isabella, amelyet Lajos király eszelt ki, és amely inkább az ő érdekét szolgálta volna sem, mint az enyémet, én már kivihetetlenné vált azóta, amióta az áruló Zamet Hayraddin azt a burgundi hercegnek elárulta. A rokonomat azóta elfogták, és a kastélyát katonailag megszállták. Egy újabb kísérlettel hűbéreseimet dönteném bajba. Nem, arra nem gondolok többé, hanem, mint magam is alázatos hűbéres, meghódolok fejedelmem előtt, és alávettem magam akaratának, kivéve,
azt az én személyes szabadságomat és jogomat, hogy a férjemet én magam válasszam ki magamnak. Ebéli szándékomat immár annál inkább meg kell valósítanom, mert néném, Emmeline grófnő, aki engem a menekülésre ösztönzött, azóta már alig, hanem szintén behódolt a burgundi hercegnek.
Az ön nénye, Emmeline grófnő, jegyezte meg Quentin, aki most hirtelen visszaemlékezett arra a bizonyos éjszakai kalandra, amely azzal végződött, hogy ő a cigányt és Márton Komornát faképnél hagyva visszarohant a kastélyba.
Igen, igen, a nénémről van szó, Emmeline grófnőről. Talán tud felőle is valamit? Én úgy tudom, hogy már is a burgundi herceg védelmét élvezi. De Nini?
Ön hallgat, Quentin. Talán bizony önnek más értesülései vannak? Erre az aggódó hangon feltett kérdésre Quentin elhatározta, hogy őszintén beszámol mindarról, amit Emmeline grófnőre vonatkozóan tud. Elmondotta megmenekülőseket a Schönwald kastélyból éjnek idején a cigány ösztönzésére, és azt is, miért és hogyan rohant ő vissza a kastélyba, ahol a legnagyobb meglepetésére Isabellát találta a házi kápolnában. Azt sem hallgatta el Quentin, hogy a Lüttichben keringő hírek szerint Emmeline a Markgróf hatalmába került. Ez azonban csak puszta föltevés, amelynek helyességét semmiféle jel nem bizonyítja. Ezt a megjegyzést azonban Quentin inkább csak gyöngét kíméletből tette hozzá. Isabella nagy érdeklődéssel hallgatta végig Quentin rövidre fogott, de azért kimerítő jelentését, majd mélyen elgondolkodva, szinte bizalmatlan, szemrehányó hangon megjegyezte.
Ön tehát az erdő közepén cserben hagyta az én szerencsétlen nénémet, és kiszolgáltatta egy cigány és a gonosz lelkű szolgáló kényének? Szegény Emmeline néném, pedig besokszor emlegette dicsérettel az ön hűségét, uram.
Hogyha én nem úgy cselekedtem volna, ahogy elmondottam, madame, felelte Quentin sértődötten, akkor mi lett volna a sorsa annak a hölgynek, akinek szolgálatára engem még szorosabb kötelékek kényszerítenek? Hogyha én Emmeline grófnőt nem engedtem volna át azoknak, akikre ő maga bízta rá a sorsát, akkor Croy Isabella gróf kisasszony most minden valószínűség szerint Vilmos Mark grófnak, az Ardennek rémének, a szakállas vatkannak volna a menyasszonya.
Igaza van, Quentin,
felelte Isabella most már ismét a régi szelíd hangján.
De bocsásson meg, ha csak gondolatban is megsértettem volna önt, Quentin. De az a gonosz lelkű Márton Komorna, aki úgy be tudta hálózni szegény nénémet, aki becsempészte hozzánk azt az áruló Zamet Hayreddin cigányt és ennek bátyját is, Hayreddin Mau Grabbint, aki azután elhitette szegény nénémmel, hogy ért az asztronómiához, és telebeszélte a fejét különféle lehetetlen házassági tervekkel, amik az ő korában már nem illettek hozzá. És én most már egyenesen arra gondolok, hogy mindezt Lajos király eszelte ki, hogy bennünket teljesen a hatalmába keríthessen. Hogy micsoda eljárás ez, annak elbírálását önre bízom, Quentin. Hanem az én szegény néném. Mit gondol, Quentin? Mi lett a sorsa?
Quentin igyekezett megvigasztalni Isabellát azzal a magyarázattal, hogy amennyire ő azt a Hayreddin cigányt és méltótársát Márton Komornát ismeri, sokkal inkább önzők azok sem, hogy bántalmaznák a grófnőt, mert annak semmi hasznát nem látnák, míg hogyha jól bánnak vele, esetleg busás váltságdíjra vagy jutalomra számíthatnak. Hogy pedig Isabella gondolatát más irányba terelje, Quentin elmondotta annak az árulásnak a történetét, amire ő a kolostorban töltött éjszaka folyamán jött rá, és amely minden valószínűség szerint megint csak Lajos király műve volt. Isabella viszont azokról a tapasztalatokról számolt be, amiket Márton Komorna ördögi praktikáiból tett, és amiknek célját csak most értette meg igazán, a Quentin elbeszéléséből kiderült körülmények alapján. Csak azt nem tudta megérteni, mi indíthatta Emmeline nénjét arra, hogy ő, aki őt annyira szerette, és mindig önfeláldozó volt iránta, ezúttal képes volt őt a kastélyban egyedül hátrahagyni.
Önt tehát nem avatta be a szökés titkába, Isabella? Kérdezte Quentin megütközve.
Egy szóval sem. Tett ugyan célzást valamire, amit majd csak Márton fog nekem tudomásomra adni, de őszintén szólva, a szegény néném elméje ekkor már annyira megzavarodott, az a gonosz Hayreddin annyira elcsavarta a fejét, hogy én már nem is törődtem velük, sem azokkal a titkos jeladásokkal, amiket egymás között váltottak. De hogy engem a néném képes volt magamra hagyni, azt sohasem hittem volna.
Én azonban a grófnő számára is találok elfogadható mentséget, jegyezte meg Quentin. Az izgalom, az éjszakai sötétség és a sietség olyan nagy volt, hogy Emmeline grófnő a másik lefátyolozott hölgyben önt vélte rejtőzni éppen úgy, mint ahogy én. Márton öltözékétől és viselkedésétől megtévesztve, bízvást azt hittem, hogy a két Croy grófnőt szöktetjük meg. És köztük azt is, és itt egészen elhalkult a szava, aki nélkül engem a Schönwald kastélyból a világ minden kincsével sem tudtak volna kicsalogatni. Ilyen hangulatban és beszélgetés közt folytatták útjukat, és csak akkor tartottak pihenőt, amikor a lovaikat kellett megabrakoltatni, amit a derék és jó érzetű kísérőjük Hans végzett el nagy szolgálatkészséggel. Csak természetes, hogy a bizalmas együttlét alatt leomlott az a válaszfal is, amely a büszke Croy nemzetség egyik sarját a skót nemes ifjútól elválasztotta, és noha szerelemről közöttük soha szó nem esett, annál többet gondoltak rá mindketten. Délután 2 óra lehetett, amikor Hans feldúlt ábrázattal ilyette jelentette, hogy Vilmos Markgróf fekete lovasai tűntek föl a látóhatáron, akiket alig, hanem az ő üldözésükre küldtek ki. Ezek a katonák, talán helyesebben rablók, Dél-Németországból rekrutálódtak és hasonlatosak voltak a Landsknechtekhez, csak hogy voltak éppen a könnyű lovasságot alkották. Hogy külsejüket még félelmetesebbé tegyék, fekete lovon jártak és öltözetüket, kezüket és arcukat valamiféle fekete mázzal kenték be. Durvaság és erkölcstelenség tekintetében azonban bátran kiállhatták a versenyt a retteget hírű Landsknecht társaikkal. Mikor Quentin a messze látó határon a fölvert por felhő közepette néhány ilyen lovast megpillantott, így szólt Isabellához. Drága Isabella, nincs más fegyverem, csak ez a kard, és minthogy ez ok miatt nem tudnám önt sikerrel megvédelmezni, nincs más hátra, mint hogy meneküljünk. Hogyha a közeli erdőt még idejében elérhetjük, módot találunk a menekülésre is.
Rendben van, én egyetlen hű barátom, Quentin, felelte Isabella, legott megsarkantyúzva lovát. Ön pedig Hans, fordult a derék kísérőhöz, távozzék innen mielőbb, hogy ne keveredjék bele a mi bajunkba.
Nem úgy van az, felelte önérzetes hangon a derék flamand legény. És csak ugyan, Hans mellettük maradt, és most már mind a hárman még gyorsabb futásra serkentették fáradt lovaikat, mialatt a fekete lovasok szélsebesen közeledtek hozzájuk. Minthogy azonban könnyű öltözetben kisebb terhet képviseltek, hamarosan bizonyos térelőnyt nyertek a súlyosabb fegyverzetű lovasokkal szemben, és már közel voltak az erdőhöz, ahol menedéket véltek találhatni, mikor rejtek helyükről hirtelen egy lovas csapat toppant elébük egy lovag vezetése mellett.
Ragyogó, fényes a fegyverzetük, alig hanem burgundi katonák, kiáltott örömmel Isabella. De bárkik legyenek is, inkább ezeknek adjuk meg magunkat, mint azoknak a vadembereknek otni.
Mikor azonban Isabella a zászlót is megpillantotta, még nagyobb örömmel kiáltott föl.
Ah, megismertem rajta a sebzett szívet. Krévékar gróf zászlója, a nemes burgundi zászlós úré. Megadom magam.
Quentin nagyot sóhajtott, mit is tehetett volna más egyebet. Isabella a csapat parancsnoka elé járult, és így szólt hozzá.
Nemes gróf, Croy Isabella grófnő, Croy Reinhold, az ön egykori fegyvertársának leánya íme, hódolattal járul ön elé, és védelmét kéri mind maga, mind kísérete számára.
Abban részed lesz, én szép rokonom, de most nem érünk ám rá, hogy több szót vesztegessünk. Az a piszkos ellenség amott állást foglalt, mintha támadásra készülne. Burgundi Szent Györgyre mondom, elég arcátlanok, hogy Krévéka zászlója ellen mernek fölvonulni. Hej, de milyen? Ide a lándzsámmal! Előre a zászlóval, feszítsétek előre a kelevészt, és előre, katonák!
És ezzel a csata kiáltással rohant Krévéka gróf lovasai élén a retteget fekete lovasok ellen.